8-10, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Újjá fogjuk építeni a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőt, mondta Miskolc megválasztott, október elején hivatalba lépő polgármestere a tegnap kigyulladt barlangfürdőnél tartott sajtótájékoztatóján. A barlangfürdő tetőszerkezete teljesen leégett. Tóth Szántai József úgy fogalmazott, a rekonstrukciós munkálatok során végig kell gondolni, miként tudják még szebbé és jobbá tenni a fürdőt. Leszögezte, a biztosításon felül kormányzati segítségért fog fordulni, mert kieső turisztikai bevételekről, illetve az ott dolgozó emberekről van szó. A borsodi vármegyeszékhely megválasztott vezetője nyugalomra intett mindenkit és közölte, most a szakértői vizsgálatok következnek, és csak utána tudják megállapítani a tűzokát és a keletkezett károkat. Veres Pál Miskolc hivatalban lévő polgármestere azt mondta, a tűzoltók jelenleg is dolgoznak a helyszínen. Emlékeztetett arra, hogy 27 évvel ezelőtt a város egy másik ikonikus épülete, a Deszka templom semmisült meg egy tűzesetben. Mint mondta, az akkori példátlan összefogás most is megmutatkozott, mert a két polgármester számtalan felajánlást kapott a káreset kapcsán. Reményeink szerint a decemberi EU csúcson rögzítik, hogy a kohéziós politika a jövőben is meghatározó lesz az unió versenyképessége és a demográfiai helyzet javításában, mondta Navracsics Tibor, a kohéziós politikáért felelős miniszterek budapesti informális találkozója után. A magyar EU elnökség keretében tartott megbeszélésről a közigazgatási és területfejlesztési miniszter kiemelte, azt járták körül kollégáival, milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy a belső erőforrások mozgósításával lassítsák az EU-ban kialakuló demográfiai hanyatlást. A kohéziós politika egyike a Magyar-Európai Uniós elnökség prioritásainak. Európa hanyatló demográfiai pozícióban van, a természetes születésszám szinte minden tagállamban csökken, ami óriási problémát jelent, elsősorban a kevésbé fejlett térségek elnéptelenedése miatt, fogalmazott Navracsics Tibor. A Magyar Falu Program 2019 óta mintegy 22 milliárd forint értékben támogatta a kis településeket, kommunális eszközök és közterületek karbantartását célzó eszközök beszerzésében, mondta a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Győr-Moson-Sopron vármegyei Rába-Pordányban. Gyopáros Alpár, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hozzátette, hogy a program indulása óta országszerte 2600 ilyen pályázatot támogattak. A program indulásakor a legtöbben traktorok beszerzésére pályáztak, a következő években pedig különböző kézi eszközökkel, egyebek mellett damilos fűkaszával vagy adapterekkel egészítették ki a traktorokat, fogalmazott. A kormánybiztos kiemelte, hogy a kommunális eszközök beszerzése folyamatosan a legnépszerűbb pályázati felhívás, évről évre legalább háromszorosra a túljelentkezés. Sikeres versenyképességi fordulat következett be a magyar felsőoktatásban, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter az Állatorvostudományi Egyetem tanévnyitóján Budapesten. Hankó Balázs úgy fogalmazott, a modellváltásnak köszönhetően most élő, lüktető egyetemeket, tervekkel, álmokkal rendelkező vezetőket és innovációt látunk, ráadásul a felsőoktatási intézményekbe vetett társadalmi bizalom is erősödött. Versenyképesség, identitásőrző és erősítő közösségépítés. Ezek köré fűzzük a megújult felsőoktatást, jelentette ki a tárcavezető. Hankó Balázs elmondta, az átalakítás kulcsfontosságú eleme volt, hogy összekötötték az egyetemeket a gazdasági szereplőkkel, alapjaiban megváltoztatták a finanszírozást, és mindehhez új teljesítményrendszert alkottak, fogalmazott. Sport. Két éljátékosa, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton nélkül utazik a magyar férfi teniszválogatott Egyiptomba a Davis Kupa jövő hétvégi osztályozójára. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint Nagy Zoltán kapitány Piros Zsombort, Valkusz Mátét, Fajta Pétert és Madarász Gergelyt küldheti pályára Kairóban, hogy kiharcolják a visszajutást a világcsoport egyből. A kairói párharc győztese jövőre ismét a világdöntő selejtezőjében szerepelhet majd. Végül az időjárásról. A csapadék gócok fokozatosan lecsengenek, és a legtöbb helyen a felhőzet is feloszlik. Csak helyenként maradnak felhűs körzetek. A délkeleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 15 és 21 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Vaszinger Jenő nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Bodrog keresztúrra látogatunk, ahol a falu polgármesterével beszélgetünk, majd betérünk a műemléktemplomba is. A fiatal polgármester mindent megtesz falujáért, és ennek van eredménye is. A következőkben Rozgonyi Istvánnal beszélgetünk.
Mindig ugye azt mondom, hogy van egy településnek a építtetett környezete, van a természetes környezete. Ugye a természetes közeget ugye azt a Jóistentől kaptuk ajándékba, az építetett környezet, amit ugye őseinktől kaptuk ajándékba. És akkor itt legfontosabb feladat, hogy az építetett környezetnek és a természetes környezetünknek, a mostani település vezetésének a megóvása, megőrzése, de úgy gondolom, hogy ez egy kötelező feladat, és ami ezen felül vannak fejlesztések, amik munkahelyeket teremtenek, hozzájárulnak egy falunak a egészségesebb lélegzetéhez. Jó példa erre a Fülöp a Gólya apartmanház, amit egy zöldmezős beruházásként hoztunk létre, és nagyon nehezen sikerült befejeznünk ezt a beruházást, ugye itt az elszabadult építőanyagára kisorolhatjuk ugye az elmúlt időszak felmerült problémáit, de hál' Istennek sikeresen befejeztük, és már most ettől az évtől teljes gőzzel üzemel, gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy nagyon jó kihasználtsággal működik a 10 apartmanház egy nagy rendezvénytérrel, egy hatalmas nagy udvarral, ahol a gyerekek játszhatnak, focizhatnak, kosárlabdázhatnak. Ezek klimatikus házak, teljesen összkomfortos is, és most már azt látjuk, hogy ugye ezt is a magyar kormány által kapott belügyminisztériumi forrásból kaptuk meg ezt a forrást, és aznál most látszik, hogy jó helyre került ez a pénz, hiszen tényleg 80%-os kihasználtsággal működik ez a vendégházunk.
Az egy szállodánál is, egy bevezetett, bejáratott szállodánál is, azt hiszem, hogy ott nagyon a vége felé van, tehát a 80%-a fölé már nem nagyon tudnak sok esetben kerülni, több ok miatt, na de akkor az ember nem is gondolta volna, hogy Bodrog keresztúrból lesz egy olyan település, amelyik vendégeket fogad. Mert hát ugye a bort, azt tudtuk, hogy van, azt vitték.
Igen. Viszik,
de vendégekről, hát itt van Tokaj, meg egy csomó más is egy hely, de akkor keresztúr beállt a sorba.
Igen, igen, nagyon jó a meglátás, és pontosan, amikor 2019-ben polgármester lettem, én azon az állásponton vagyok, hogy egy önkormányzatnak nem kell gazdasági tevékenységet folytatnia egyik oldalról. De ha viszont egy település vezetésének észre kell vennie azt a hiánypontot, amit esetleg maga a gazdasági rész nem csinál meg, akkor azt az önkormányzatnak meg kell csinálnia. És pontosan így volt, hogy láttuk azt, éreztük azt, hogy kevés a szálláshely Bodrogkeresztúrba, és most már ott tartunk, hogy a önkormányzat tulajdonában lévő Bodrogkeresztúri Nonprofit Kft. Jelen állás szerint most már 80 ágyat üzemeltet. Tehát van egy vízpart ingatlanunk, ami a kajakkenura épül, főleg is egy, fogalmazunk úgy, hogy kétcsillagos szálláshely, van a keresztúri vendégházunk, ami önálló klimatizált szobákkal, külön mosdóval, közösségi térrel, ami egy háromcsillagos vendégház, és ugye erre jött rá a Fülöp a Különc hogy elnézést, ez a futóverseny, Fülöp a gólya apartman és rendezvényház. Van még egy másik projektünk is a döntéshozónak az asztalán, ahol egy nagyon magas minőségű, egy többcsillagos szállodának a beüzemelése, egy ilyen 4-5 csillagos apartman szállodának van bent a terve. Gyakorlatilag ez is már így kijelenthetjük, hogy jóváhagyás alatt van. Most már nagy idézőjelbetéve csak a forrást kell hozzá megtalálni, de egy kész kidolgozott projekt van ott is bent a döntéshozó asztalánál.
Úgy kellett volna kezdenem, hogy kétszeresen is gratulálok. Egyik június 9, a másik pedig augusztus 20. Ezek a dátumok a hallgatónak még nem mondanak sok mindent, bár van, aki azért gondolhatná, de önnek már ez sokat mond, ugye? Meg a település lakóinak is.
Igen, nagyon nehéz időszak az elmúlt hónap az életemben, nem csak nekem, hanem a családomnak is és a környezetemnek is, és nagyon felemelő időszak is volt, hisz volt itt egy választási kampány, ugye ami június 9-ig este 7 óráig tartott, ami azért egy nagyon nehéz időszak egy település polgármesterének az életébe is, és a családjának is egy nagyon nehéz időszak, mert ugye nem csak rólam szól, és a településnek is egy nehéz időszaka volt, hisz azért az úgy látszódik, hogy az elmúlt időszakban, főleg itt a június 9-i kapcsán kicsit eldulgult a közbeszéd, de hát ezért lettünk településvezetők, hogy álljuk a sarat, és ugye június 9-ével megkezdtem, még nem hivatalosan, de ugye a választók jó voltából, amit ezután is nagyon-nagyon szépen köszönök minden egyes Bodrog keresztúri lakosnak. Október 1-től folytathatjuk azt a munkát, amit 2019-ben elkezdtünk, és akkor lezárunk Bodrog keresztúrbe egy 5 éves ciklust, és jön a következő ciklus.
Ez volt az egyik gratuláció, gondolom, hát fiatal ember, és azért ambiciózus. Még vannak tervei, nem csak a múlttal, hanem a jövővel is, és akkor 20-a.
Igen, ahol egy aranykereszt kitüntetést kaptam, amit ezúton is nagyon-nagyon szépen köszönök a Magyarország kormányának, hogy úgy gondolták, hogy érdemes vagyok erre a díjra, erre a kitüntetésre, és nagyon szépen köszönöm a Bodrog keresztúri embereknek, és ugye ezt a díjat Navracsics Tibor miniszter úrtól vettem át augusztus 20-a alkalmából, és miniszter úr is megegyezte, amivel tényleg minden szava, mint hogyha tényleg én mondtam volna, hogy ez nem csak egy embernek a kitüntetése, hanem ez azoknak is a kitüntetés, akik ezen ember mögött állnak, és a polgármester jelen szerint egy ilyen kis településen egy közösségnek a vezetője. És amikor egy közösség vezetője kap egy ilyen díjat, ugyanúgy nem csak ő kapja meg, hanem az a közösség is, aki azt a döntést hozta, hogy ő legyen ennek a közösségnek a vezetője, amit úgy hívunk, hogy Bodrog keresztúr, és mindenkinek tényleg, aki segíti a munkámat, hisz ez nem egy személyes küldetés, hanem mindannyian ahhoz, hogy eredményeket tudjunk elérni, ahhoz feltétlenül egy nagy közösségre van szükség, ennek a közösségnek a támogatására van szükség, amit ezúton is köszönök Bodrog keresztül lakosoknak, és köszönöm Bodrog keresztül lakosokon túl is, hisz ugye egy kicsit egy ilyen térségi is ez a díj, és ez a díj is még jobban arra sarkal, hogy a következő években ennek a díjnak a méltó viselője legyek, és hogy ugyanilyen lendülettel és ugyanilyen alázattal és az emberekért, a Bodrog keresztülért és a térségért ugyanígy folytassam mindazt a munkát, amit eddig is végeztem.
kitüntetést nem kérik, adják. Elmondta, hogy kikapta ön, mint vezető, de az egész környezettel együtt, akik tettek azért, hogy eredményeket mutassanak fel, és hát talán azt is lehet mondani, hogy ez előleg is lehet, tekintheti annak is, polgármester úr, hogy igen, megkaptam, de meg kell neki felelni.
Igen, mindenképp, és a másik, hogy tehát mikor az ember ugye megkap egy ilyen díjat, akkor kicsit úgy visszagondol arra, hogy visszamegy a múltba, hogy honnan is indultam, és hová érkeztem meg. És hogy a következő időszaknak ezen értékek mentén kell folytatni ugyanazt a munkát, amit elkezdtem anno fiatal felnőttként, elkezdtem népművelőként, folytattam a gyermekvédelembe is, és utána megérkeztem ugye a politikába, és mind-mind az a munka, amit mindig végeztem, azt én mindig próbáltam a legjobb lelkiismerettel és a legjobb tudással végezni, de ez, hogy az ember mikor megkap egy ilyen díjat, akkor tényleg kicsit el is érzékenyül, és most még jobban oda kell figyelnem arra, hogy hogyan is végzem azt a munkát, amivel a közösség megbízott, és hisz most már nem csak egy közösség, hanem úgymond a kormányzat is. Ezzel a díjjal úgy gondolom, hogy azt akarta, azt érzékeltette, hogy az a munka, amit elkezdtél, az jó, és további folytatása sarkal.
Minőségi ugrást kell, vagy ezen a szinten kell tovább haladni, vagy pedig hát azért mindig jár az ember, hogy lehetne még jobban, de az már egy másik emelet kell, nem?
Igen, nagyon, nagyon jó volt ez a gondolatsor, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Mindenképp ugye, tehát hogyha visszanézzük az elmúlt 5 évet, akkor ilyenkor az ember kicsit értékeli, hogy mi történt az elmúlt években. Most itt történt Bodrog közben egy hatalmas nagy beruházási dömping. Tehát a fiúcai rekonstrukciók, a templomaink, a felsorolni is nehéz itt azokat a fejlesztéseket, amit kis település, és mégis sikerült megvalósítanunk. Én úgy gondolom, hogy a következő időszakban ezeket a beruházásokat stabilizálnunk kell, nagyon oda kell figyelni a gazdaság. Minden egyes pályázatunk el van számolva, viszont a településünk öregszik. Szeretném, hogyha szebben néz neki a korfája Bodrog keresztúrnak. Ugyanom, hogy a következő időszakban is vannak kész terveink. Itt van az íróasztalomba, ott van a döntéshozók előtt. Félig kidolgozott, teljesen kidolgozott projektek mind-mind itt vannak az íróasztalba, és a döntéshozók előtt is. De úgy gondolom, hogy eddig is nagyon-nagyon odafigyeltünk az idősebb generációra, de a következő időszakban még jobban oda kell figyelnünk arra, hogy az idősek a térségbe, a Bodrog keresztül és azon túl is jól érezzék magukat, és egy kicsit a szociális hálót úgy gondolom, hogy kicsit még jobban ki kell terjesztenünk a Bodrog keresztüli lakosokra.
Akinek az íróasztal fiókjába ott a kész terv, akkor ha megjelenik egy pályázat, akkor csak azt kell tudni, hogy hanyadik sorba menjek le és adjam be. Tehát akkor önök erre készülnek. Anélkül, pályázat nélkül a mostani úgymond rendszerben nem lehet haladni, mert kevés az önkormányzatoknak a bevétel, relatíve kevés, abból nem lehetne fenntartani bizonyos dolgokat, mellette pedig a pályázatot pedig észszerűen kell, mert hogyha olyan pályázatot adnak be, aminek nincs szükség, akkor csak a pénz megy el vele. De akkor gondolom, hogy megbeszélik előre, hogy milyen pályázatot fogunk, mi az, ami fontos, és megvan a fontossági sorrend. Csak így megy ez, ha igaz.
Igen, nagyon-nagyon fontos dolog, igen, amiről most beszélünk, hogy amikor egy önkormányzat bead egy pályázatot, akkor oda nagyon oda kell figyelni, különösen ilyen víz, villany és gázszámlák mellett, nagyon oda kell figyelni a fenntarthatóságra is. Tehát nekünk például van egy keresztúri kincsestárunk, ami ezelőtt 2 évvel újult meg, már lehet, hogy lassan 3, de inkább 2, de legfontosabb, hogy nincs szükségünk még egy múzeumra. Nincs szükségünk egy harmadik múzeumra, tehát nagyon fontos dolog, hogy azok a pályázatok, amik az elkövetkezendő időszakban bekerülnek a döntéshozók elé, az nagyon-nagyon fontos, az egyik az, hogy munkahelyet teremtsen, a másik pedig az, hogy fenntartható legyen.
Mondta a szociális hálót, megint egy nagyon nehéz kérdés, csak visszatérek rá, mert éppen csak a gondolatot nem akartam, hogy elszuhanjon, azért kérdeztem közben így. A szociális hálóban, ugye az előregedő településeknél van ez, de hát végül is, hogyha már mondta, azért már 80 személyt tudnak itt ellátni, van egy kis bevételük is, akár még oda is csusszanhat belőle, mert szabad felhasználású, amit a bevételük.
Igen, pontosan a például ezért állítottuk be ezelőtt egy évvel a falugonnoki szolgálatot, hogy azok az idősek, akik esetlegesen nehezen mozognak és holnap kell menni, vagy esetleg bármiféle problémájuk van, azon folyamatosan segítsünk. A másik dolog, hogy egy nagyon-nagyon jó dolog ez a gondos óra. Mi nagyon nagy hangsúlyt fektettünk erre a gondos órára, hogy minden egyes 65 év feletti idős hölgyhöz, úrhoz, házaspárhoz. Mi mindenkihez bekopogtunk, és mindenkinek elmentünk az otthonába, és elmondtuk a gondosóra előnyeit, és tényleg nem volt olyan háztartás, ahova nem mentünk volna el Bodrogkeresztúrba, és egy nagyon érdekes számára, hogyha megnéznénk Bodrogkeresztúrba azt a statisztikát, hogy település arányosan nézve hány darab gondosóra van Bodrogkeresztúrba, és már 2 alkalommal is életet mentett itt a településen.
Akkor volt értelme, és hát ahhoz kell az ember is, kell a vezetés is, hogy rábeszélje megfelelő módon, mert ugye az idősek néha-néha idegenkednek a modern technikától, nem általános a képlet, de azért mégis így van. Településen áthalad egy olyan út, ami rettenetesen forgalmas. Most nem hallom, de egyébként forgalmas, és bizony-bizony le is lassulva, úgyhogy az emberek is csak szaladgálnak néha-néha az ebben kívül is, úgyhogy veszélyes is. De Bodrogkeresztúrt nem lehet elkerülni, csak vízen.
Igen. Én ugye jó magam, hogy egy testnevelő tanár vagyok, és innen is jött és itt is még nagyon sok teendünk van. Tehát itt nagyon sok teendünk van, hogy az a vízi turizmus, az tényleg a nagyon fontos dolog, hogy a települést, azt még jobban össze fogjuk kötni az következő 5 évben a Bodrog folyóval. Tehát tervünk van a Bodrog part szakaszának a megtisztítása, a partra egy horgászrész kialakítása, egy víziturisztikai bázis, egy kajak, egy kenu, egy hajókikötők. Tehát ez is mind-mind gyakorlatilag egy ilyen 90%-os kidolgozottságban vannak ezek a gondolatvilágunk. Én azt mondom, hogy a Bodrog folyó például a SUP tekintetében, ami egy új sportág, egy nagyon kiaknázatlan terület, és a Bodrog folyó ugye a duzzasztás révén mindig van benne víz. A másik pedig, hogy a nagyon csendes víz, nagyon csendes folyó, szemben mondjuk például a Hernáddal, teljes mértékben hullámmentes, és ezáltal én kimerem jelenteni, hogy a Bodrog folyó a legjobb az a folyó, ami alkalmas a SUP sportágnak a művelésére. Csak ez még nincs benne a köztudatban, nincs elterjedve, van tentünk a következő években is.
Igen, de a forgalom az marad itt bent. Ez jó is, meg rossz is egyébként, hogy ilyen nagy a forgalom, mert hát annak jó, aki megáll vásárolni, vagyis aki ott van mellette, a bort el lehet adni a Gárok pincéből utcáról, de úgy nem tudom, más előnye nem nagyon van, ugye a forgalomnak.
Nagyon-nagyon nehéz kérdések ezek, mikor belebonyolnik egy olyan, vagy a településen menjen-e átmenő forgalom, vagy ne menjen. Én úgy gondolom, hogy most jelen állás szerint, hogy most ad a település, ez viszonylag még egy, a lakosok számára is egy tűrhető, eltűrhető közlekedés, ami van Bodrogkeresztúrban. Az átmenő forgalomról beszélek, mert azért helyben szoktak lenni problémák a közlekedést illetően, egyéb oknál fogva, de gyakorlatilag az, ami átutazóban van most Bodrogkeresztúrban, az viszonylag tartható, én úgy gondolom.
A tehergépjárművek kiszorultak?
Ők kiszorultak, hál' Istennek a településsel, de viszont azáltal, hogy a főutcán elvettük, ugye, vagy, de ez nem az én időmben volt. Megszületett az a döntés, azt hiszem 2017 tájékán a kamionforgalmat kitiltjuk Gyumbodra keresztúrból. Ezáltal viszont a főútvonal is áthelyeződött arcára. Tehát mikor jön egy lengyel turista, és megy Hajdúszoboszlóra fürdeni, akkor eddig Bodrog keresztúron keresztül ment át. Most már a GPS és a Vazze és az összes többi ilyen utazás segítő rendszer, az most már mind arccal felé viszi. Tehát ezáltal nem csak a kamionokat vittük el a településből, hanem a borturistákat is, mondjuk például a lengyeleket, akik járnak le Hajdúszoboszlóra. De ez egy megint egy másik kérdés viszont, hogy a borpiac az teljes mértékben átalakult. Megszűnt, mint hogy minden változik, ugyanúgy a borpiac is változik. Én jó magam is foglalkozok, igaz, hogy már nagyon-nagyon minimálisan, szőlészettel is borászottam. Még régen traktoroztam, kapáltam, visszavágtam, meccettem, tehát én 4-500 hektoborral dolgoztam régen, és nekem is volt egy nyitott pincém itt Bodrog keresztül főutcáján. Teljes mértékben átalakultak a borszakások. Még ezelőtt 15-20 évvel divat volt pincébe járni, divat volt elmenni az őstermelőhöz, aki a lopóból felszívni a bort, és úgy kínálni, ahogy a vendég tulajdonos kínálja, úgymond a házbarát, a saját barát, ez teljes mértékben szinte már megszűnt. Teljes mértékben átvették a multinacionális és nagyvállalatok a bornak a forgalmazását, de ami ennél sokkal nagyobb probléma az, hogy Európában csökken a borfogyasztás, a fiatalok nem ismerik a bort, a fiatalok egyszerűen irtóznak a bornak szinte a megkóstolásától, és itt most a 20 és a 30 év közötti generációról beszélek. Nagyon nagy feladat lesz az, hogy az elkövetkezendő időszakban hogyan és mivé lesz nem csak a magyar bor kérdése, hanem maga az európai bornak a kérdése is. Gigantikus nagy kihívás előtt áll a magyar bor és az európai bor is. Meglátjuk, hogy mi lesz a globalizáció gyakorlatilag. Én azt láttam, hogy teljesen felszippantja mind a magyarországi borágazatot, mind pedig az európai borágazatot.
Jó, de a Tokaji akkor is Tokaji marad, ha kevésbé is ismerik, bár sokan azt mondják, hogy van neve külföldön is, másabb talán a villányi van, amelyik még közelíti az egri, meg a többiek azok bár lejjebb vannak most, de a Tokaji Tokaji marad, és a Tokajit, ha 500 évig vagy 600 évig képesek voltak eladni, most is elfogják, mert a törvények, illetve nem is tudom, már úgy tudom, hogy tulajdonképpen alig lehet volt kapni, amit itt termelnek, mindet üvegbe teszik, azt lehet szállítani, lehet vinni, csak meg kell keresni, hogy hova lehetne marketingkel itt is. Csak abban meg nem tudnak segíteni önök. Szóval.
Igen, ennél azért, hogy mondjam, tehát azt, amit mondott, ugye, hogy attól, hogy még volt 500 évig Tokaji bor, azért a mostani világban nem jogosít fel minket arra, hogy lesz is. A másik dolog pedig, hogy ugye a szárazborok tekintetében hihetetlen milyen nagy választék van szerte a piacon, nem csak Tokajban, hanem egyéb más borvidékeken is. A másik dolog pedig, hogy a Tokaji asszonyok a piac az teljes mértékben átalakult. Tehát én mindig azt mondtam, hogy ott, mikor ugye a Tokaji asszony világhíres lett, és a Tokaji asszony úgymond a minden volt, akkor hiány volt cukorból. Tehát tudjuk azt a világot képzelni, amikor nem tudunk kristálycukrot kapni a borban, és meg tudunk kóstolni egy Tokaji asszút, hogy az mit okozott a szervezetben, mikor mondjuk fél éve nem ettünk édes ízeket. Most jelen szerint az összes élelmiszerbe a folyékony édesítőszerektől kezdve minden tele van nyomva cukorra, tehát nem is kívánja maga az emberi szervezet. És a másik dolog visszakanyarod, hogy Tokajit ismerik, igen, csak mikor én aktívan foglalkoztam ezzel a világgal, akkor mindig azt mondtam, hogy ugye mindig azt mondták, hogy a kommunizmusban két nagy termék volt, az egyik a Tokaji asszú, a másik pedig a kubai szivar. És hogy ezt mindenki ismeri. És akkor erre szoktam azt mondani, hogy jó, de hogyha mindenki ismeri, én az rendben van, de hogyha megkérdezzük azt, hogy ismered a Tokaji asszút, igen, ismerem. Ismered a kubai szivart? Igen, ismerem. Na és mikor próbáltad mind a kettőt kóstolni, mondjuk, hogy akkor erre soha nem kapunk választ. Mert csak ismerjük, de nem isszuk, nem fogyasztjuk.
Nincsen a kerek világon még egy ilyen édes álom, mikor először megízleled, megváltozik az életed. Párat, párat, pántok a jég. Párat, párat, pántok a jég. Párat, párat, pántok a jég. Párat, párat, pán. A borok királya, s királyok marad. Ez az az íz, ami soha nem felejthető. Párat, párat, pántok a jég. Párat, párat, pántok a jég. Párat, párat, pántok a jég. Párat, párat, pántok. Ha nem találod a jó kedved, ez az a bor, ami segít neked. Országoknak kincse ott van, minden csepp, mi a szóban.
a borok királya, s királyok maradt.
Ez az az íz, ami soha nem felejthet.
Hát azt hiszem, hogy innen ezt a problémát, a bor újra a közfogyasztásba vinni, nem mi fogjuk megoldani, hanem a borászok.
Nem is semmi feladatunk.
Hát így van, a borászok, akik keresik az utakat, illetve hát ugye mivel szokott kezdődni? Valamiféle támogatást kell szerezni rá. Ugye telepítési, kivágási, illetve hát az üzleti támogatást. Hát van az államnak más gondja is, de ez is az egyik ilyen gond. Fontos, mert az itteni embereknek ez ad munkát, meg bevételt sok esetben jóformán valaki csak ebből tud élni. Meg hát majd a turizmusból is a kettő együtt, azért össze lehet a gasztronómiát, illetve hát itt a sportot, meg a szállás, mindent össze lehet hangolni. Jó munka lesz, úgyhogy még lehet, hogy...
Van mit koordinálni.
Lehet, hogy még egy újabb kitüntetést is el kell, hogy szerkozzon majd a jövőre ezzel. Egyébként a kapcsolatrendszerük az megfelelő itt a hegyalján. Polgármesterek tesznek azért zömében.
Igen, igen, ha a Bodrogkeresztő kapcsolatrendszert kérdezik, akkor én mindenkivel jobban vagyok, mert egy polgármesternek ez a feladata. A másik dolog pedig igen, hogy azért itt Tokahegyen azért, hogyha csak a közös Tokahegyi polgármesterek barára gondolunk, azért minden évben egyszer-kétszer összülünk, mind a 27 település polgármestere, de ha a járási szintről kell beszélni, kistérségi szintről, tehát tényleg itt a polgármesterek, én azt mondom, hogy egy kivételesen jó viszonyban vannak, és tényleg itt egymás segítve, egymással karöltve, és tényleg itt tényleg jó élni amúgy ebbe a térségbe. Szokták mondani, hogy a Jóisten Tokahegyalját a jó kedvében teremtette.
Ugye az is jó, hogy azért hasonszörű emberek is vannak, hasonló nézetűek, Toka is például most egy kicsikét ugye közelebb került valahogy. Meg hát egy pár olyan település, amelynek fontos az, hogy minden polgármesternek fontos, hogy itt legyenek az emberek, megmaradjanak, de tulajdonképpen az, hogy egymást így tudják segíteni, ahhoz az is kell, hogy azért hasonló nézetük legyen nagyjából. De nem irigykednek egymásra, hogy ez többet kapott, vagy kevesebbet. Ilyen nincs.
Nem. És tényleg ezt őszintén mondom, hogy bármikor beszélek bármelyik kollégámmal, jó, persze, van az egészséges, hogy hát ezek te kaptál, és én meg de gyakorlatilag, tehát mikor azt mondom, hogy itt vagyunk, csak a Tokaji hegy tövét nézzük, a Tokaji Nagykopaszhegy, három település alkotja, Tokaj, Tarca, Bodrogkeresztúr. Ami jó Tokajnak és Tarcának, az jó Bodrogkeresztúrnak is. Tehát a Tokaj városában van egy fejlesztés, és épül egy szálloda, és épül egy új turisztikai attrakció, az jó Bodrogkeresztúrnak is. És ugyanez elmondható szerintem kölcsönösen, hogyha Tarccal épül bármi, ha jönnek az Áldó Krisztus szoborhoz, vagy eljönnek Bodrogkeresztúrba, a keresztúri kincsesztárba, vagy a Borozóba, vagy a római katolikus templomba, aki megnézi Bodrogkeresztúrba a római katolikus templomunkat, az át fog menni Tarcalra az Áldó Krisztus szoborhoz is. És aki megnézi az Áldó Krisztus szobrot Tarcon, az át fog hozzánk jönni a római katolikus templomot is meglátogatni. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy kölcsönös szimbiózis egymás mellett a települések életében.
A templomról tudni kell, hogy nem rég volt a házhatás, talán még, mintha nem is lenne, abba hagyva teljesen folytatódni fog. Jól tudom, vagy nem fog?
Nem, most egy pontosan tegnap voltam fent a minisztériumban átvenni egy vízmajor támogatást. Befejeződik, úgy néz ki az éven a római katolikus templom teljes körűen, hisz még ott volt egy hatalmas nagy csapadékvíz elvezetési probléma a római katolikus templom körül, ami okozott sajnos egyéb problémákat a településen. Úgy néz ki, hogy most már ezt is sikerül megoldanunk, és a római katolikus templom teljes körűen sikerült felújítanunk. Az alapok, nem is az alapok, inkább a föld alatt 3 métertől felfelé végig egészen a keresztig, de most már gyakorlatilag kijelentetjük, hogy az éven az a beruházás teljes körűen meg lesz valósítva.
És látogatható mindig?
Igen, feltétlen. Marika néni mindig ott van a szomszédban, és Marika néni mindig kinyitja a római katolikus templomot, úgyhogy Marika nénire számíthatunk.
És a tervek, ugye, a víz lesz a jövő, mindenütt fontos a víz, hogy ne folyjon el, ne menjen, el ne tegyen tönkre valamit, mondjuk itt a kerékpárútot Tokaj környékén megcsúszott, azt megcsinálják? Hát nem az önök feladata.
Annyit azért elmondhatok, szerintem a Tokaj és a Bodrog keresztúri, igaz, hogy nem a településhez tartozó, de a települést fokozottan érinti ez a beruházás is. Ugye ott történt egy rézsi csúszás Tokaj és Bodrog keresztúr között, de hozzáteszem, a biciklót az ezen 100 méteres szakasz kivételével kész van, tehát Tokaj, Tarcó, Bodrog keresztúr között a bicikliút az teljes mértékben megvalósult, kivéve ezt a részt, hogy műszaki probléma adódott. A napokban volt egyeztetés ezen bicikliút kapcsán. Konkrétot még nem nagyon szeretnék mondani, de azt mondom, hogy jó irányba haladunk, és látom most már az alagút végén a fényt a bicikliút kapcsán, és ez is rendbe lesz téve.
Azért csak azt lehet mondani, hogy ez a vidék egy kicsikét kiemelt helye az országnak. Nem csak azért, hogy kapott egy kitüntetést, hanem azért is, mert nagyon fontos, hogy a turizmus, a turisztika olyan szintet érjen el, hogy ne kullogjunk mindig a nyugat után, hanem meg tudjuk mutatni, hogy itt is van élet, és lehet ide jönni, mert szépet lát, és kedves dolgokat tapasztalhat. A bor pedig, hát az még
teszi
a dolgát, hogyha mértékkel fogyasztja az ember.
Igen, tehát gyakorlatilag ugye az látszik ugye a kormányzaton is, hogy tehát ugye mondta, hogy kiemelt. És ugye ez nem csak szóban van így egymást között itt a műsor alatt, hanem a magyar kormány is ugye leszögezte, hogy ugye a Budapest, a Balaton után Tokaj-hegye lesz a harmadik idegenforgalmi turisztikai célpontja az országnak. Ez ügyébe kezdődött el ugye a Tokaj borvidéki tanácsnál ugye a fejlesztések, és ez a munka fog folytatódni az elkövetkezendő időszakban is. Minden településnek minden egyes projektje gyakorlatilag le van adva, én azt látom, mindenkinek vannak gondolatai. sőt, nem csak gondolata, terve is, mindez a turisztika és a fejlesztések irányában, és milyen este ez forrás fog adódni, azon nyomban elkezdődhet a munka itt Tokajhegy alján és Bodrogkeresztúrba is.
Akkor már modernizálni nem kell semmit önöknek, csak a működést kell fenntartani, vagy azért folyamatosan gondolkodnak egy újabb cintelésről, amivel csalogatják az embereket, illetve ami talán még fontosabb, a itteni lakosok, hogy jól érezzék magukat.
Én el szerint most, amit benne van a önkormányzat vezetésének a gondolatvilágában, az nagyon fontos dolog lenne, hogy megvalósuljon a Bodrogkeresztúrnak a bejövő részénél, mert meg is van a nagyjáboli, de nem szeretem ezt, hogy nagyjáboli, tehát kész terveink vannak arra vonatkozólag, de nem nincs 100%-ban kidolgozva, hogy hol valósulna meg Bodrogkeresztúrnak a gazdasági övezete 12 darab hektáron. 90%-os kidolgozottsága van a Rákóczi háznak, és 90%-os kidolgozottsága van egy vízituristikai központ, annak, ami a Deresla bisztrót kötni össze a Lebújpince fogadóval a vizen, ahol horgástégek, hajókikötők, sétányok, súlya, úszólebegős tégek kerülnének kiépítése. Ez a három darab beruházás. Nagyon nehéz megmondani most, hogy mennyibe kerülne egy ilyen beruházás. Jelen szerint ez kb. Egy ilyen 2 és 2,5 milliárd forint, és ez már gyakorlatilag startra készen van. Csiszolgatni kell tényleg a projektet, de úgy gondolom, hogy ezek már tényleg egy... Tehát a legfontosabb dolog, hogy egy település, hogyha amellett, hogy van a település üzemeltetés, van a településen lakókról való gondoskodás, mellette feltétlen kell, hogy legyen az, hogy mik azok a víziók, hogy hová fog megérkezni a településünk. 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva, vagy 30 év múlva. Tehát nagyon fontos dolog, hogy és legfontosabb dolog, ugye, amit mondtunk, beszéltük a riport elején, ezeknek a projekteknek a fenntarthatósága, és mindez a fenntarthatóság hogy tud beépülni Bodrogkeresztúrnak a mindennapi életébe.
A jövőben is szeretné, tehát 5 évig még muszáj csinálni, vagy pedig egy kicsit más politikai szintre menni, vagy annyira lokálpatrióta, hogy inkább nyugdíjig itt marad?
Pont most az egyik Bodrogkeresztúri lakos gratulált ugye ehhez a díjhoz, és mondta, hogy de el ne vigyenek téged Budapestre. Neki is ez volt a kérdése, de mondtam, hogy nem, én itt születtem Bodrogkeresztúron, én nagyon szeretek felutazni Budapestre, mert mikor az ember Budapestre megy, akkor mindig valamit kap a településének, és nagyon szeretek Budapestre utazni, de nagyon-nagyon fontos például, hogy az én feleségemnek vannak légzési problémái, és addig, amíg az Alföldön lakott, addig folyamatosan asztmás rohamai voltak. És amikor felköltözött Tokajhegy aljára hozzám, megszöktettem az Alföldről, akkor rá 2 hónapra megszűntek a problémák. És akkor elmegyünk például Balatonkeresztúrra a testvértelepülésünkre, már 2 nap után elő kell venni a Ventolinos pipáját. A Budapesten vagyunk egy éjszakát, már aznap este érződik, hogy nem olyan a lélegzetvétele. Tehát az a levegő, ami itt van Tokajhegy alján, az én család jó. És a legfontosabb dolog az ember életnek elsőlegesen a levegő, úgyhogy ha esetleg lennének is ilyen gondolatim, akkor se lehet, és ezáltal nincs is. Én tényleg hosszú távra tervezek itt Bodrogkeresztúrban. Nem is, én nem tudnám elképzelni máshol, hogy lakjak, mert mondom őszintén. Tehát már sokan kérdezték, hogy el tudnám-e képzelni máshol az életemet, de ez akkor is így volt, mikor nem voltam polgármester. Tehát ez nálam mindig így ilyen berögzült volt, hogy én Bodrogkeresztúrban születtem, én tőzsgyökeres bodrogkeresztúri család vagyok. Tehát tényleg nekem a egyik kutatásba jött elő, mikor elkezdtek készíteni egy tanulmányt Bodrogkeresztúrról, és az egyik történész akkor tudta meg ott a tárgyalóasztalnál, hogy egyetlen egy család van, aki kimutatható családfából, hogy a középkor óta lakja Bodrogkeresztúrt, az a Rozonyi család. És én nem tudtam ezt. És én teljesen ledermettem ott az asztalnál, mondom, micsoda, ez igen, nem tudtad. És mondtam, hogy képzeld, nem. És ő mondta azt, hogy akkor gyakorlatilag nagyon kevés ilyen család van, aki elmutatja azt, hogy több száz évre visszamenve. Olvasson persze a Rozgonyi neveket itt, Bodrogkeresztúrnográfiája, egy-két levéltári anyagba, de ezt, hogy valaki kimondja, hogy a középkor óta lakjuk a települést, engem is teljesen, és úgy gondolom, hogy az ősém is azt szeretnék, és én tényleg nem tudom elképzelni, hogy ne lássam a Tokaji hegyet, ne lássam a Bodrog folyót, ne lássam a Dereszta dombot, és azok az emberek, akik pedig itt laknak Bodrogkeresztúrba, hogy nagyon-nagyon csodálatos emberek. Vagy remélem minden polgármester gondolja a saját település lakóiról is, de az amit itt a történelem viharai során elviselt ez a település az elmúlt évszázadokban, a történelem folyamán, és most is gyakorlatilag a mindennapokban tényleg a Bodrogkeresztúriak egy nagyon-nagyon nagyszerű emberek, Most mondok egy élő példát, mikor augusztus 20-án egy ilyen kis településen sokkal többen vannak, mint mondjuk egy 10 000-es nagyvárosban. És ez nagyon kevés ember mondhatja, hogyha szervezel egy augusztus 20-ai megemlékezést, akkor ott vannak 60-70 ember a faluból ezen az ünnepségen augusztus 20-án. És ha a március 15-ét nézzük, vagy a 56-os forradalomnak a megemlékezését, akkor ott vannak, és úgy, hogy maguktól jönnek az emberek, és mert ott akarnak lenni, együtt akarnak ünnepelni. Ezt szerintem kevés település mondhatja el magáról.
Hát nagyon köszönöm, remélem, hogy nem fogok fulladni akkor én sem, bár én nem szoktam. Nagyon egészséges a levegő, víz, fény, szőlő, bor, illetve jó kedv, meg hát maga az, hogy az ember itt lehet, csend van nagyjából. Hogy
igen.
Alig-alig hallatszik, de egyébként a forgalom, amit mondtam, jó egészséget hozzá, illetve ilyen jó kedvet.
Nagyon szépen köszönöm, és nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni még egyszer mindenkinek, aki segítette és támogatta a munkámat, elsősorban a családomra, a település lakóira. Gondolok itt, köszönöm szépen a kormányzat mindenemű segítségét, amit az elmúlt évben megkaptam, és gondolat van, terv van, meg fogjuk valósítani, ebbe biztos vagyok.
Úgy legyen.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Elhangzott riportunkban Rozgonyi István Bodrog Keresztúr polgármestere mutatta be Szeretett települését. Hadrakkereszt úr legrégebbi épülete a római katolikus templom, és mint ahogy a polgármester úr mondta, hogy mindig látogatható, hiszen a szomszédban lakó néni mindig kinyitja. Egyébként is jó ilyenkor betérni a hűvös templomba.
Marika, Rácz Marika.
Tetszik tudni valamit nekem mondani erről a templomocskáról? Hát vagy nem olyan pici ez ahhoz képest?
Persze, hogy nem pici.
Ahhoz képest, mert a falus olyan nagy.
Igen.
De hát végül is megtelnek a vadok néha.
Néha megtelnek, mikor turisták jönnek, még a biciklisek is beülnek. Nem csak kocsival, akkor, mikor múlt a sárnap, mi se volt, tele volt a pad. Mert mi csak olyan 20-an vagyunk, de mondom, ha vannak vendégek, megtelnek. A szentély 1250-es évekbeli, azt a régi mi voltát hozták vissza, és 1481, az az ajtó még eredeti.
A jobb oldali.
Este órában volt.
És akkor innen, ez most milyen szolgált?
Az a déli bejárat.
Tehát bejáratot szolgált akkor is.
Igen, bejáratot. De itt a kőkimutatás a lényeg. Mert kőbánya volt itt, és a kőkimutatás a lényeg, mert mikor itt jöttek be a lovagrendesek, akkor ide verték a kardjukat, kinek milyen bőne volt. Ez a maga, ez a kő. És itt volt, ez csak később épült hozzá, itt ez a kő, úgy szintén a kőkimutatás.
Jó, hűvös van kintéhez képest. Vigyázni kell, hogy a hűvös.
Igen, most. Igen, azért nem nyitom ki az ajtót, hogy ne jöjjön be a meleg.
Ugye télen a hideget zárják ki.
Igen.
Nyáron a meleget.
1800-as években a kápolna épült hozzá, a földesurak építették, oratóriumot építettek maguknak, onnan nézték a misét, ott érdepeltek, külön feljárata van az oratóriumnak, most kiállítóterem. Ez a régi kőoltár. Most ide került a főoltárképünk, mivel ott az ablakot előhozták. Ott volt, de a festésével bemutatják. Ez a régi festés.
Hát több stílus, de szép, nagyon szépen helyre hozták.
A három szent azért jött elő, mert Szűzanya parafával körbevonva eltakarta. A restaurátorok tudták, hogy ott van, és elő is hozták. Csak mi emlékez a templom is.
Tehát tudták, mert
igen.
Volt írás róla?
Igen, meg eleve ugye utána volt a villanybevezetés, a villannyal bele is mentek a falba. De azért, mert 100 évig a reformátusok használták, és mivel ott Szűzanya ott volt, nem verték le. Mert máshol leverték, lefestették csak. Ezért tudták. Máshol leverték.
Azért van még egy pár hely, ahol előjött a festett kép, de azt nem restaurálták.
Az László korabeli kép lehet, de azt nagyon leverték.
Ja, értem, akkor csak annyi maradt meg bár.
Ennyi maradt, igen, ami tudták, hogy ott van egy bekereszt, Szentföldről hozták, és azt a katonák őrzik, az is nagyon régi a szentélybe. Ezt tudták, és ennyit előhoztak.
Tehát kereszt úr legrégebbi épülete ez a templom.
1250.
Tehát
igen.
Azért már...
Igen.
Eléggé sokan jöhetnek.
Tehát a sírkőre is, hogy mi van írva, nem tudjuk, mert olyan más írás. De az egy családnak a sírköve volt a szentélybe.
Tehát itt temetkeztek?
Igen, kívül belül temetkezés volt.
A külső feltárás is látható valamilyen szintig, a belsőről pedig. Tehát gondolom, hogy valaki csak írt róla, vagy csak
készít. Makoldi interneten szokták mutatni a fiatalok, hogy mit írtak.
Akkor el lehet olvasni, de ez jobb, hogyha el tetszik mondani azért.
Igen.
Tulajdonképpen.
A kiállítóteremben mindenki van írva, meg ott vannak gépek is, ami mutatja a régi templom részleteket.
Tehát ezt, amikor restaurálták, akkor oda tették
utána,
a kiállítóteremet.
Igen, ott van a kiállítóterem. Az oltárnak a hátulja, az is 800-as évekbeli oltár. Rá van írva a hátuljára a név, hogy ki írta, ki csinálta. Csináltatta. A stációkat is ugyanúgy földesurak csináltatták, de nem lehet kitenni, mert a falra most nem szabad.
Hát műemlékvédelem nem engedi akkor.
Nem engedi.
Na de hát ez itt marad kincsnek, úgyhogy
igen.
Csak...
Lejjebb vagyunk 90 centivel, és a régi kő lett visszarakva. És így jó a templom, akusztikája, minden.
Menjünk egy kicsit előrébb azért az oltár. És az abszis környékére nem megyünk be, de azért most nem olvasom fel, de gyönyörű szép.
Be lehet menni nyugodt. A nap gyönyörű. És a hold azt írja fent, hogy az Ó és az Új Szövetség. a nap és a hold és a csillagok. Én itt voltam első áldozó, itt ültem, és én láttam a csillagot. Mert akkor aranyra festették, de most tehére. Csillagosabb volt.
De most ez a kő, ez a...
Ez volt a szentélyben sírkő. Ez a sírkő, igen. Na.
Az szószék.
A szószék az református írás, de nem csak a reformátusok, mert ugye 100 évig a reformátusoké volt a templom, jól lehet, hogy ők is használták, de amúgy katolikus ez a szószék, mert ott van kereszt.
Honnan lehet felmenni?
Honnan a sekrestyében.
Mi az érdekessége még ennek a templomnak amúgy?
Mi hát a karzat is 1800-as években, ez a pelikán egy Hölgyes úrnak címere volt, ez szép is volt a karzat, csak meg kellett újítani.
Orgona működik?
Most szét van szedve, portalanítva lesz. Reméljük, hogy egy hónap múlva működni fog. Reméljük a legjobbakat.
Szép nagy ajtó.
Azt restaurálták.
Milyen szám van rajta?
1481 az ajtó akkori.
Jó anyag.
Igen.
Gondolom, ha megvan.
Ez a Szombor-Szabos csoport, ezek nagyon jól tudták, hogy hol kell fal megerősítéseket csinálni. Ajtót restaurálni, Pestre vitték a főoltárképünket restaurálni.
Tényleg, kire van felszentelve?
Szent Kereszt felmagasztalása. Ott van a főoltárképünk a kápolnába, mert ide nem lehetett már hozni.
Igazuk is van, másik szinten kevésbé.
Hát mert annyira ugye műemlék már, meg annyira védett, hát ez... igen, hogy már a padok is még régiek, 800-as évekbeliek. A negyedik pacsort nem hozták vissza, ott egy keresztelési szertartásnak megfelelően.
Alakult ott van.
Alakítottak ki, igen. Mert ott volt a falba a keresztelési. Ugyanúgy a falba előkerültek az ülőfülkék.
És a csillárok?
A csillár ez egy modern, mai dolog.
És hogy engedték meg?
Hát ezt...
Tehát a tervező így tervezte.
Ezt így tervezték.
Mert hát már gyertyával, illetve petróleummal nem világítanak.
Igen, volt egy szép csillár ka ott a kápolnába, de hát gyertyával. Azt tudja, hogy szerelték rá vissza a világ. Nagyon tákolmány volt.
Nagy érték, így műemléki szempontból.
Igen, régen Kassához tartozott, és ki tudja a háborúban, mit üttek el. Vagy.
Hát a padok maradtak.
Mert hát lett két háború. Attól, hogy nem borongálódott a templom attól a belsejébe, de viszont gazdag volt 1800-as években, mert még itt több transport papírúha is van a szekrényben. Én raktam be. Mert nálam volt.
Akkor megoldódott a vízelvezetés? Mert úgy hallottam, hogy amikor lejött a víz, akkor bejött itt a templomba is az ajtó, de...
Amikor mi időnkben nem.
Már nem? Csak
nem, mi időnkben nem. Én nálam jött be.
Igen?
Én nálam bejött, de ide nem. Mert itt eleve, itt még lejjebb van a csatorna is. Én magasabban vagyok. Te kifestette ezt a szenteket? Hát már kérdezték, de... Hát nincs kiírva. Ilyen volt régen. Így kell elképzelni, hogy ilyen volt. De ők már ezt tudták előhozni csak. Mindegyikben van egy olyan. És lemosták slaggal, kívül belől, és eltették a baumtot. Oly egyszerű, és szép.
Marika nénit hallották Bodrog Kereszt úr műemléktemplomából. Műsorunk véget ért. A zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!